Gyertek testvéreim, fohászkodjunk! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom a példabeszédek könyvéből, a példabeszédek könyve harmadik részéből, az első 18 versből. A hosszabb ige szakaszt a gyülekezet helyet foglalva, ám nyitott szívvel hallgassa meg. Így szól hozzánk Isten igéje, a példabeszédek könyve harmadik részéből, az első 18 versből. Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved, mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged. Kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. Így találsz kedvességre és jó indulatra Istennél és embereknél. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Tiszteld az Urat vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid, és mustárad sajtóidból. Az Úr intését ne vesd meg, fiam, és dorgálását meg ne utáld, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap, mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled. Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség. Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség. Életfája ez azoknak, akik megragadják, és akik rátámaszkodnak, boldogok. Eddig Istennek írott igéje, gyertek testvéreim, feleljünk az igére, imádkozzunk. Magasztalunk és dicsőtünk téged, mennyi atyánk, aki bölcs, hatalmas és erős Isten vagy. Aki hatalmas szavaddal bölcsen megalkottad ezt a világot, a láthatókat és láthatatlanokat egyaránt. És úgy alkottad meg ezt a világot, hogy az egész teremtett világ téged magasztalt és téged dicsőített. Mindaddig, amíg fel nem lázadt ellened az első angyal, és az első angyal hatására fel nem lázadt ellened az ember, és azóta mi mindnyájan bűnben születünk. Atyánk, köszönjük, hogy mégis hozzánk fordultál. Mégsem hagytál elveszni bennünket, hanem bölcsességedbe beletartozott az is, hogy kegyelemből és szeretetedből elküldted értünk a te egyszülött fiadat. Köszönjük, hogy ennek ünnepe lehet most mögöttünk. Ennek az ünnepe lehet talán még ott a szívünkbe, annak az öröme, hogy az ige testé lett. Hogy miértünk eljött, odaáldozta önmagát, de harmadnapon feltámadta halálból. És köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ezzel a bölcsességgel igazgatsz hűen mindeneket. Ezzel a bölcsességgel viszed véghez a te atyádnak akaratát, és szeretnéd azt véghez vinni a mi életünkben is. Bennünket is szeretnél vezetni, azáltal, hogy megtisztítasz bennünket, azáltal, hogy felruházol a te lelkeddel, a te bölcsességeddel. De tudjuk, Urunk, hogy ehhez nekünk is le kell borulnunk előtted, megalázni magunkat, lemondani a saját gondolatainkról, a saját elképzeléseinkről és a saját útjainkról, hogy te tudj betölteni a te gondolataiddal, a te szavaiddal. Ezt várjuk tőled, mennyi atyánk, hogy most itt légy közöttünk, szólj hozzánk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Istennek az az igéje, amely szólott hozzám, és szent lelke által hiszem, hogy hozzátok is szól, testvéreim. Írva található már felolvasott ige szakaszban, a példabeszédek könyve 3. részének első 18 versében. Ebből is kiemelném a 13. és a 18. verset. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Életfája ez azoknak, akik megragadják, és akik rátámaszkodnak, boldogok. Eddig Isten írott igéje, gyülekezet foglalja el helyét. Az Isten által adott bölcsesség az egyetlen útja a boldogságnak itt ebben a földi életben és a földi életen túl az örökké valóságban is. De mi is a bölcsesség? Egyszerűen fogalmazva az életben való eligazodásnak a képessége. Bölcs az, aki minden életszakaszában, minden körülmények között tud helyes döntéseket hozni, és azokat meg is tudja cselekedni. Hiszen aki helyes döntéseket hoz, de megcselekedni nem tudja, ugyanolyan együgyű, mint az, aki azért nem cselekszik úgy, mert azt sem tudja, mi az, hogy helyes. Tekintsük most úgy az emberi életet, mint egy nagy labirintust. Falak vesznek körül bennünket, csak azt látjuk, ami éppen körülöttünk van. Nem látunk előre a jövőbe, legfeljebb csak sejtjük, hogy mi fog ránk következni, vagy tervezünk, mert azt gondoljuk, hogy valamennyire talán látunk előre, meg kell is terveznünk, de nem tudjuk pontosan, hogy a következő fordulóban, életfordulatban mi fog ránk következni. Öröm vagy bánat, könnyű átjutás vagy nehézség, esetleg áthatolhatatlan fal. Azt tudjuk, hogy visszamenni legfeljebb néhány fordulót tudunk, és ennyit érdemes. Mi a bölcsesség ebben az esetben, ha így képzeljük el az életet? Bölcsesség egyrészt a saját tapasztalatunk. Sok minden újra ismétlődik az életben. A napi rutinok, munkahelyváltás vagy lakóhelyváltások, és bizony sokszor a veszteségek is ismétlődnek az életünkben. Ezek a történések felkészítenek bennünket arra, hogy helyesen döntsünk, hiszen már ismerjük azokat a körülményeket. De van sokszor, hogy mégis újra és újra elrontjuk ugyanazt. Megbántunk valakit, elmulasztunk valamit, belemegyünk olyan helyzetekbe vagy kapcsolatokba, amelyek eleve kudarcra vannak ítélve. Van, amikor az ismeretünk nem lett több, hogy helyesen oldjuk meg ezt a problémát. Van, amikor már egy korábbi helyzetből tudjuk, hogy mi a megoldás, mégsem azt tesszük, mégsem azt csináljuk. Honnan szerezzük meg akkor azt a bölcsességet, amely átsegít minket az adott helyzeten, hiszen látjuk, a saját tapasztalat nem mindig segít. Van, amikor mások segítenek ki bennünket. Nem vagyunk magunkra hagyva az élet labirintusában. Sokan vagyunk, akik ugyanazon az úton járunk. Vannak, akik előttünk járnak. Beszélgethetünk velük, vagy hallgathatunk a bölcsmondásra. Az okos a másik hibájából is tanul, az ostoba a sajátjából sem. A bölcsességhez ismeret kell, az ismerethez pedig információ. Ebből pedig úgy tűnik, hogy manapság rengeteg áll a rendelkezésünkre. Miért nem élünk ebből a sok információval? Vagy talán élünk, de nem helyesen. Hiába az információ áradat a tévéből, az internetről, vagy a fodrásznál ülve, mégsem leszünk bölcsebbek tőle. Bizony nem minden kérdésen segítenek át mások tanácsai. És vannak az életnek olyan kérdései, amelyekhez hit szükséges. A materialista, az, aki csak az anyagi világban gondolkodik, azt mondja, járom az életem labirintusát, aztán egyszer csak vége. Vagy összeesem valahol, vagy egy véletlen balesetben veszítem el az életem. A bölcs ember legalább felteszi a kérdést, hogy akkor ennyi az élet? Akkor mi értelme volt az eddigi kódorgásnak? Az, hogy az utánam jövőknek szebb legyen. De hiszen előbb vagy utóbb majd ők is valahol összeesnek. Ennyi az élet? A bölcs ember tudja, hogy több az élet ennél, és hogy valahol lennie kell ebből a labirintusból egy kijáratnak. Egy kijáratnak, amely átvezet egy jobb világba. Hiszen annyit a nyomorúság, a betegség, a háborúk, az igazságtalanság, hogy lennie kell egy jobbnak. Mi tehát a bölcsesség? A bölcsesség eligazodik ennek az életnek a nagy kérdéseiben, de eligazodik az élet apró dolgaiban is. Ráadásul nem csak eligazodik, hanem helyes döntéseket hoz, és azokat meg is cselekszi. Mert megint csak nem bölcs az, aki másokat letaposva, vagy önmagát szánt szándékkal rombolva törekszik a kijárat felé. Mi pedig tudjuk, hogy ez az éles stílus nem ad sem földi, sem mennyei boldogságot, mert a gonoszok nem örökölhetik az Isten országát. A Szentírás olyan bölcsességről beszél, amely boldoggá teszi az embert. A példabeszédnek a felolvasott szakasza, a harmadik rész első 18 verse, arról beszél nekünk, hogy mi a haszna ennek a bölcsességnek, majd azt is elmondja, hogy hogyan lehet, milyen ez a bölcsesség, mi az az út, amely bennünket ehhez a bölcsességhez elvezet. Hogyan tehetünk szert erre a minket az élet számos útvesztője között is boldoggá tevő bölcsességre? Nézzük meg először mai ige szakaszunk alapján, hogy mi is a bölcsességnek a haszna. Ezt olvastuk, a hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked. Ez van mindjárt az első versben. Az Ószövetség embere ilyen földi viszonyokban értelmezte az Isten áldását. Istennek az ő törvényének való engedelmességre adott áldását. Még Péter is, Jézus tanítványa is azt kérdezi Jézustól, hogy mi lesz a jutalma annak, hogy mi mindent elhagytunk érted. És nem túlzott, hiszen valóban mindent maguk mögött hagytak a tanítványok is, így kezdték követni Jézust. Jézus akkor ezt mondta a tanítványainak. Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit én értem és az evangéliumért, hogy ne kapna száz annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket. De azután azt is hozzátette, hogy üldöztetésekkel együtt. Majd pedig ezt, a jövendő világban pedig örök életet. Jézus Krisztus rámutat, hogy az ő követése nem lesz szenvedésektől mentes élet. De egyúttal azt is ígéri, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, ahogy ezt a Római Levél 8. részében olvashatjuk. De Jézus nem csak a földi életben való boldogulásról beszél, hanem Jézus kimutat ebből a világból. Kiutat mutat egy olyan világba, ahol majd Isten letöröl a szemünkről minden könnyet, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ez lesz, ez vár a Jézus követőkre. Ez az örök élet vár a Jézust követőkre. Isten Jézus Krisztus által, ami mennyi atyánk, az ő békességét, hűségét és szeretetét is ígéri nekünk. Ezek nem fognak bennünket elhagyni, ahogy olvashattuk az igében. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged. És előtte van egy feltétel, erről majd később szeretnék szólni. Ha ez a feltétel megvan, akkor Isten nem hagy el, mert itt a hűség szó az ő szövetségét jelenti. És tudjuk jól, hogy ez a szövetség sokkal erősebb, mint az Ószövetség törvény adta szövetsége, mert ez a kegyelem szövetsége, amelyért az ő fia, Jézus Krisztus minden árat megfizetett. Nem fog elhagyni bennünket a békesség, a hűség és az Isten szeretete. Nem fog elhagyni, mert Jézus Krisztus maga ígérte meg nekünk is, maga ígérte meg minden tanítványának, hogy ő velünk lesz ezen az úton. Nem tudom, testvéreim, hogy volt-e már valaki közöttetek Egyiptomba, valamelyik piramisba, annak útvesztőiben. Én sem voltam még, de egyet biztosan tudok, hogy megbízható kísérő nélkül nem fogok oda belépni. Ha pedig ezzel a megbízható kísérővel belépek, akkor addig, amíg onnan ki nem jutok, le nem veszem a szemem a kísérőről. Nem engedem, hogy valahova is eltűnjön. Olyan kísérőre van szükségem, aki előtte járt már ott, és akiben bízhatok, hogy a javamat és nem a pusztulásomat akarja. Jézus Krisztus, ami Urunk, ilyen vezetőnk szeretne lenni egész életünkben. Ő előttünk járt mindenben. A születéstől egészen a halálig. Sőt, a halálon túl is ment, átlépett rajta, hiszen harmadik napon feltámadt halálból, és fölment a mennybe. Ez az élet vár az őt követőkre. A születéstől, talán a halálon keresztül, ha Jézus Krisztus előbb vissza nem jön az övéért, a feltámadáson keresztül a mennybe. Ezen az úton szeretne bennünket vezetni. És azt kéri, a mi feladatunk az, hogy le ne vegyük a szemünket róla. Ahogyan itt a 6. versben olvastuk, minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Azaz, nekünk csak azt kell eldöntenünk, hogy merre megyünk. Tehát el kell terveznünk, bocsánat, ezt a kifejezést, ezt az utazást Jézus Krisztussal. A többit majd ő fogja elrendezni. Hogy merre visz az út, melyik kereszteződésnél merre kell fordulni, azt majd ő fogja megmutatni. Sőt, itt még egy csodálatos ígéret is van, mert itt, hogy ő egyengetni fogja az ösvényeidet, az van benne, hogy egyenessé teszi. Kiegyenesíti. Olyan úton fog bennünket vezetni, amely egyenes út. De csak akkor, ha vele megyünk, ha rá figyelünk. A következő haszna a bölcsességnek az ő jelenléte, Jézus Krisztus jelenléte gyógyulás lesz a testünknek és a csontjainknak. Itt nem csak a betegségre gondol a Szentíró. Tudjuk jól, ami mennyatyánk kezébe vesz bennünket. De nem ígérte azt, hogy a földi életünkben csupa egészség fog bennünket kísérni. És nem is erre utal ez az ige szakasz, amikor a test gyógyulásáról és a csontok megújulásáról, felüdüléséről szól, hanem bizony a bűnökről beszél. Dávid zsoltárára utalhat, a 32. zsoltára, mely így van erről. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Bizony a bűn nyomorítja meg testünket, fájdalma a csontjainkig hatol. És gondoljunk arra is, hogy nem csak a mi csontjainkig hatol a bűnnek a fájdalma, hanem a másik csontjaig is, annak a bűnnek, amelyet mi okozunk a másiknak. A bölcsesség, amely bennünket Krisztushoz kapcsol, felüdülést ad, akkor is, ha vétkezünk. Mert a mi vétkeinkre bűnbánattal és bűnvalló imádsággal felelhetünk. Odaborulhatunk megváltónk elé, ő pedig bűneink bocsánatával fog felelni majd nekünk. Az isteni bölcsesség megragadja ezt a kegyelmet. Aki ezt a bölcsességet megragadja, annak az élet fája lesz az napról napra. Kívánhat ennél többet az ember, és hadd utaljak itt az igére is, mert a 13-tól a 18. versig van egy fokozás a vagyonnal kapcsolatban, a gazdagságra utalva, ezüstről, aranyról, gyöngyről, igaz gyöngyről, majd drága kövekről beszél ez az ige. És fordítsuk le ezt a mi életünkre. Van-e olyan vagyon, olyan hírnév, olyan elismertség vagy siker, amely felülmúlhatná azt, hogy az értünk életét odaáldozó, de a halálból feltámadt Krisztus velünk van minden napon a világ végezetéig. Ez tehát a bölcsességnek a haszna, az Isten jelenléte, amely adhat már itt a földön nekünk jólétet, de mindenképpen ad csontjainkba felüdülést, bűneink bocsánata által, ad megújulást a kapcsolatainkba, az élet dolgaihoz való hozzáállásunkba. Nézzük meg hát másodszor, hogy ezt a bölcsességet hogyan szerezhetjük meg, hogyan lehet a miénk, hogyan ragadható meg az a bölcsesség, amely összekapcsol bennünket az élet fejedelmével, a királyok királyával. Ez az igeszakasz arról beszél, hogy a bölcsességnek egy része megszerezhető, ha nyitott szemmel járunk a világban. Más része viszont csupán a kijelentésen keresztül ismerhető meg. Erről a megszerezhető, a nyitott szemmel járás következményeként megkapható bölcsességről már beszéltem. A saját tapasztalatunk, az egymásnak átadott tapasztalataink, a hitnek a tapasztalata. De bizony nem jutunk el a teljes bölcsességig. Ezáltal nem látjuk meg azt minden helyzetben, amit nekünk tenni kell. Azért van ez, testvéreim, mert a bűn megrontotta az értelmet is, és megrontotta az akaratot is. De fontosnak tartom itt hangsúlyozni, hogy mindkettő, azaz ez a életbölcsesség, a mindennapi életbölcsesség is, és a Szentírás által kijelentett bölcsesség is, mindkettőnek Isten maga a forrása. Az ő gondviselő munkájának, amelyel ezt a világot fenntartja és igazgatja, része az, hogy bölcsességét a Szentírás nélkül is megadja. A római levél második részében olvassuk azt a furcsa és nehezen érthető kijelentést, hogy a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel. Ezért van, hogy a hitetlenek nem mind megáltalkodott és gonosz emberek, hanem sokan vannak közöttük jó emberek. De azt mondja az ige, hogy ez a bölcsesség csak kicsiny szelete a teljes bölcsességnek, amely hitáltal érhető el. Hiszen a példabeszédekben is ezt olvassuk a 9. rész 10. versében. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. A valódi bölcsesség az Úr félelmével kezdődik. Ez a félelem nem érzelmi reakciót jelent, nem az, mint amikor valamitől megijedek, hanem az Istennek való engedelmességet jelenti. Jelenti a kegyességnek az új szövetségben kijelentett formáját. Hiszen míg az új szövetségben a törvénynek kellett engedelmeskedni, és ez jelentette az Isten félelmet, addig Krisztusban adott új szövetség szerint kell nekünk az Isten félelmet megélnünk. Ez pedig mindenek előtt azt jelenti, hogy hittel és bizalommal tekintek az én Uramra, az Úr Jézus Krisztusra. Azzal a hittel és bizalommal, hogy ő értem is, az én bűneimért is meghalt, és értem feltámadt a halálból. És hogy nekem ajándékozza a bűneim bocsánatát, nekem ajándékozza a szent lelket, megajándékoz egy új élettel, az újjászületés csodájával. Erre is utal, hiszen a teljes Szentírás fényében kell mindig látnunk az igét, erre is utal, amikor ezt mondja itt az ige, Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Azt mondja, bízzunk az Úrban, egyedül az Úrban, és ne a magad eszére, fordíthatnánk így, ne magunkra, ne önmagunkban bízzunk. Semmiben nem bízhatunk, ami a miénk, se cselekedeteinkben, se szavainkban, se származásunkban. Isten előtt ez nem belépő a mennybe. Egyetlen út van, ha hiszünk Jézus Krisztusban, ha mindig rá hivatkozunk. Akkor felruháztatunk Isten és Jézus Krisztus szent lelkével, aki által újonnan születve lehetőségünk nyílik egy új életre. Ez az új élet, és csak ez kapja meg azt a lehetőséget, hogy bölcs életet éljen. A Szentlélek fog adni nekünk értelmet és belátást, hogy meglássuk Istennek a bölcsességét a világban, de sokkal közvetlenebbül és kijelentés értékűen magában a Szentírásban. Valójában nincs is szükségünk másra, csak a Szentírásra. Hitvallásunk kimondja, hogy a Szentírás tartalmaz mindent, ami az üdvösségünkre és a kegyes életre nézve szükséges. A Szentírás iránytű és mérleg lesz az életünkben. Iránytű, mert közvetlen iránymutatást ad életünk kisebb és nagyobb kérdései felől. Hol egy konkrét mondatban, hol egy történetben, hol esetleg nagyobb, több fejezeten vagy könyvön átívelő összefüggés formájában. De mérleg is lesz mindig a kezünkben. Hiszen mindazt, amit a világban hallunk, tapasztalunk, megélünk, sőt a korábbi élettapasztalatainkat is folyton le kell mérnünk az ige mérlegén. És ha könnyűnek találtatik, akkor mint értéktelent kell, hogy eldobjuk, elhagyjuk az életünkből. Ez a bölcsesség, ahogyan a mindennapi élet bölcsesség is, nem velünk született képesség. Az újjászületéssel sem kapjuk meg azonnal azt a bölcsességet, hogy az élet minden területén bölcsen tudunk és helyesen tudunk majd dönteni. Tanulni kell. Ugyanúgy, mint ahogy a mindennapi élet bölcsességet, legyen csak egy húslevesnek a megfőzése, vagy valamilyen elektronikai eszköz megszerelése, vagy egy szögbeverése a falba, meg kell tanulni. Ugyanígy meg kell tanulni az élet bölcsességeket is. Ennek tömör összefoglalásai a bölcsességirodalomnak a könyvei, köztük a példabeszédek könyve is. De a bölcsességet nem egyetlen bibliai könyvből tanuljuk meg, hanem a teljes Szentírásból. Ez fog minket minden körülmény között, és minden élet szakaszunkban és élethelyzetünkben eligazítani. És nem csak tanulnunk kell, ami azt jelenti, hogy gondolkodunk, ismereteket szerzünk, hanem tapasztalat és jártasság szükséges. És olyan jó, hogy a kegyelemben élhetünk. Mert amikor valami nem sikerül, valamiben mégis elbukunk, akkor azt megvallhatjuk, mint vétkünket a mi Urunk előtt, és újra felállhatunk, és újra megpróbálhatjuk. Ha harmadszor, tizedszer, 77-szer sem sikerült bocsánatot kérnünk, akkor újra mehetünk. Újra kérhetjük, hogy Uram, segíts! Nyisd meg az ajkaim, hogy bocsánatot kérjek. Nyisd meg az ajkaim, hogy meg tudjak bocsátani valakinek. Bizony, ott kell lennünk az eseményekben is, részeseinek kell legyünk. Hiszen például, aki nem megy emberek közé, az nem tanulja meg az alapvető kapcsolati történéseket. Nem veszi észre, mikor bánt meg valakit, nem tanulja meg, hogyan béküljön ki valakivel. Nem tanulja meg tisztelni a másik nemet, és a neki megfelelő módon bánni vele. Pedig megtanulható. Megtanulható, hogy az ember ne beszéljen meggondolatlanul, ne hamarkodja el tetteit, legyen szorgalmas, mértékletes és óvatos. A tanulni vágyó embernek azonban igyekezetre is szüksége van. Amikor Krisztus megvált bennünket, megszólít az ő igéjével és új életre hív, akkor nem tétlenségre hív, igyekezetre hív. Igyekezetre, hogy kutassuk. Az igénk is azt mondja, hogy életfáj ez azoknak, akik megragadják, akik erősen szorítják azt a bölcsességet, akik így is lehet fordítani, hozzá tapadnak, hozzájuk tapad ez a bölcsesség. Ehhez pedig az kell, hogy keresem, mi az a bölcsesség, és ragaszkodom hozzá minden egyes helyzetben. Mert a bölcsesség nem pusztán okosság, vagy egy ismeret, vagy intelligencia, se nem olyan dolog, amit megvásárolni lehetne. Igyekezett, szorgalom nélkül senki sem lesz bölcs. És mivel a bölcsesség tanulható, ezért tanítható is. A példabeszédekben is többször hangzik el ez. Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását. Ezek a szülők, tudjuk jól, Salamonról van szó, és az ő feleségéről, ezek a királyi szülők vették a fáradtságot, hogy erkölcsi tanításokkal lássák el gyermekeiket. Bizony nagyobb szükség van erre, mint megtanítani a gyermekeinek egy focicselt, vagy mint arra, hogy meg tudja azonnal mondani egy autóról, hogy milyen évjáratú és milyen típusú. Nagyobb szüksége van a gyermekeinek arra, hogy ezekkel a tanításokkal ellássuk őt is. Hogy ők is már kisgyermekkorban tudják, mi az élet útja. Jézus Krisztusban való hit, a neki való engedelmesség. És meg tudják különböztetni a jót a rossztól. És az igénk azt is mondja, hogy a bölcsesség útja bizony a fenyítés elfogadása. Ebben is látszik az, hogy a mai világban található bölcsesség sokszor nem fölülről jön. Sokszor alulról, a gonosz felől közelít a bölcsesség, sokszor megmásítja azt, ami az isteni bölcsesség lenne. Bizony így vagyunk a fenyítés kérdésével is. A pedagógia, amit úgy neveznek, hogy reformpedagógia, szépen kivette a fenyítést a nevelés eszköztárából. Itt most nem az ezzel való visszaélésre gondolok, de igenis a Biblia beszél botról, és beszél következetességről a nevelésben. És bizony ez nem csak a gyermekek esetében van, meg nem csak az iskolában, bizony sokszor munkahelyeken sincs meg, hogy valami tettnek következménye lenne, nagyobb és magasabb körökről már nem is beszélek. Bizony nem lehet kihagyni az isteni bölcsességet egyetlen területről sem. Ez a mai igénk biztat bennünket. Elmondja azt, hogy mi a haszna a bölcsességnek, és a példabeszédek könyve egyébként más helyen sem hagy lehetőséget választásra. Sajnos ezt el kell fogadni, de ha elfogadjuk, ez nekünk az életfája lesz. Nem hagy lehetőséget választásra. Nem mondja azt, hogy ezt is lehet, meg azt is lehet. Azt mondja, hogy csak ezt lehet. Csak ez az életnek az útja. Csak ez az életnek a fája, amelyet meg kell ragadnunk. Éljünk hát ezzel a lehetőséggel. Boruljunk oda a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Kérjük őt. Kérjük őt, mert a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Kérjük őt először arra, hogy szüljön újjá bennünket az ő lelke által. Akit újjá szül, az elkezdi érteni a Szentírást. Ez is egy jele. Akit újjá szül, az elkezdi keresni a testvéreket. Elkezdi keresni az alkalmakat, mert egyre többet szeretne hallani és látni. Olyan jó látni, mostani időben is vannak ilyen testvérek körülöttünk. Akik jönnek és ott vannak majdnem minden alkalmon, mert keresik, mert vágynak erre. Ez a kezdet, de az Úr nagykorúakat akar belőlünk, felnőttekből is nevelni. Azt akarja, hogy mi magunk keressük, mi magunk kutassuk ezt a bölcsességet, mi magunk tanuljuk meg követni a mi Urunkat, Jézus Krisztust. És hívjuk őt mindenkor segítségül, nem csak az értelmünk, hanem az akaratunk mozgósítására is. Bizony kérnünk kell. Kérnünk kell, hogy Uram, segíts, segíts megbocsátani, segíts valamit elengedni. Uram, segíts, amikor adnom kellene, az igéből is azt olvastuk, tiszteld az Urat vagyonodból. Úgy is lehetne fordítani, dicsőítsd az Urat a te vagyonodból. és egész jövedelmed legjavából. Akkor bőségesen megtelnek csűreid és mustárad sajtóidból. Vegyük biztatásul és intésül is ezeket az igéket. És végül ezt az életfájára szeretnék egy picit rátérni röviden, hiszen az életfája szerepel a Bibliánk legelején, azaz akkor, amikor Isten megteremtette ezt a világot, ezt a földet, és mindent igen jónak teremtett, ott volt az életfája. Ezt az életfáját hagyja el az ember, válik engedetlenné Istennel szemben, mert saját maga akarja élni az életét, mert önálló, mert független akar lenni, és akkor ezt az életfáját maga mögött kell hagynia. A példabeszédek könyve visszairányít bennünket ehhez az életfájához. Azt mondja, a bölcsesség, az isteni bölcsesség az az életfája, amelyről ha napról napra szakítunk a gyümölcseiből, abból a bölcsességből, amit Isten elénk ad, akkor életünk lesz. De ha tovább nézzük, akkor a kereszt rámutat arra, hogy szükségünk van a megváltásra. Szükségünk van, hogy értsük és meg tudjuk cselekedni ezt a bölcsességet. Szükségünk van Jézus bűnbocsátó kegyelmére és a megújító Szentlélekre. És végül szerepel az életfája a Jelenések könyvében is, amely azt az új világot írja le, ahol mindenki napról napra él az életfájáról, hiszen az, aki maga az élet, ott lesz velük, ott lesz mellettük, örökkön örökké az ő szeretetével. Ott már valóban nem fogja egyik ember a másik embertársát tanítani, mert mindenki tudni fogja, hogy mi a bölcsesség. De addig mi legyünk készek tanulni, tanítani magunkat, az ige alapján tanítani egymást, azokat, akiket az Úr ránk bízott, és könyörögni, hogy ez a bölcsesség kiáradhasson gyülekezetünkbe, egész országunkba. Ámen. Drága mennyatyánk, köszönjük, hogy ott lehet a vágy a szívünkben, ott lehet a vágy a Te igazságod után, ott lehet a vágy Te utánad, és az örök élet után, hiszen ezért jöttünk most el ide. Ezért jövünk el hétről hétre és ünnepről ünnepre, ezért magasztalunk és dicsőtünk Téged, keressük és várjuk a veled való találkozást a Te igédben, a Te lelked által. De kérünk, segíts tovább bennünket. Segíts, hogy ne álljunk meg. Ne álljunk meg, mintha mi már mindent tudnánk és mindennel készen lennénk. Hiszen kimeríthetetlen az életnek ez a fája. Kimeríthetetlen a bölcsesség, amely Te nálad van. És tudjuk, sok minden van, amit még nem éltünk meg. Sok minden vár ránk, amellyel nem találkoztunk az életben, és amellyel nem tudunk egyedül megbirkózni. Így növeld bennünk ezt a vágyat, és Te légy az, Atyánk, aki be is töltöd a Te igéd és lelked által. Te bocsásd meg a mi vétkeinket, és Te szűj újjá bennünket. Te vezess bennünket ebben az új életben, hogy kövessünk Téged, hogy keressünk Téged a Te igédben, keressünk az ige hirdetésekben, a testvéri közösségekben, keressünk a szolgálatban, keressünk azokban, akik kérnek tőlünk. Hiszen Te azt mondtad, Urunk, hogy amikor enni adunk valakinek, vagy inni adunk, vagy meglátogatunk valakit, vagy egy börtönben levőhöz elmegyünk, akkor veled cselekesszük meg azt, amit ő velük. Add, Uram, hogy így tudjunk tekinteni minden embertársunkra. Ne a világ bölcsessége szerint gondolkodjunk, amely úgy gondolkodik, hogy mennél többet ad neki, annál kevesebb lesz, hanem a mennyei a tőle jövő bölcsesség szerint, aki mindent odaad, az lesz a leggazdagabb. Hiszen ezt látjuk a Te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Semmit nem tartott meg magának. Még az életem sem volt drága, hogy odaadja miértünk, hogy ezáltal megmentsen és megszabadítson bennünket. Így töltsd be, mennyatyánk, bennünket a te lelkeddel, a te népedet, a te gyülekezetedet. Áld meg az ige hirdetőit, hogy a te lelked által szólhassanak, tőled jövő bölcsességgel érthessék meg ők maguk is az igét, és adhassák tovább. Áld meg szolgatársainkat egy gyülekezet építésében, adj növekedést, adj ébredést ebben a gyülekezetben. És könyörgünk ezért a városért, amelyben vagyunk, ennek vezetőiért. Könyörgünk országunkért, egész magyar népünkért, határon innen és határon túl, hogy vezetőink bölcsen igazgassák a rájuk bízottakat, hogy megtalálják minél többen az életnek útját benned, Úr Jézus Krisztus. Könyörülj betegeinken, légy az ő gyógyítójuk és megerősítőjük, te légy a gyászterhét hordozókkal, hiszen egyedül tőled jön olyan vigasztalás, amely letöröl minden könnyet. Így áldj és vezess tovább bennünket, Urunk. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen.